Testvérek, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Urunk Istenünk, ismered azokat a pillanatainkat, azokat a helyzeteinket, amikor mi is zúgolódunk, mi is lázongunk, lázadozunk azokért a körülményekért, amelyek körbevesznek bennünket. Olyan a csoda, hogy ezekben a helyzetekben is kegyelmet tudsz gyakorolni felénk. Kérünk ma is, vezess ki ezekből a helyzeteinkből, nyugtasd meg a lelkünket, mutasd meg, hogyan kezelhetjük te szerinted való módon ezeket a lelki állapotokat, lelki helyzeteinket. Taníts minket, Urunk, ma is. Amen. Ne legyetek olyanok, mint az őseitek. Olvastuk a 78. Zsoltárban. Ne legyetek olyanok, mint az a dacos és lázadó nemzedék, az álhatatlan szívű nemzedék, amelynek a lelke nem maradt hű Istenhez. Egy nagyon szigorú, nagyon kemény, nagyon őszinte ítélet ez, visszatekinteni így az őseinkre, ősökre, és egy ilyen értékítéletet mondani felettük. Dacosak voltak, lázadtak, nem tudtak kitartani, nem tudtak hűségesek maradni. Nagyon súlyos szavak ezek, egy nagyon kemény őszintesség ez. Egy olyan őszintesség, amit a Biblia lapjain újra meg újra megtalálunk. Újra meg újra meglep az, ahogy a Biblia őszintén kendőzés, takargatás nélkül szembenéznek a Biblia alakjai önmagukkal, szembenéznek a múltukkal, és ez az őszintesség ez mindig egy önvizsgálatra is késztet minket is. Erre a hozzáállásra tanít bennünket is. Nézzünk szembe őszintén magunkkal, nézzünk szembe a múltunkkal, hol tartunk és kik vagyunk. A Zsoltáros másik éles szemű megfigyelése volt, amit olvastunk, hogy az ősök feledékenyek voltak. Elfelejtették az Isten nagy tetteit, elfelejtették a csodákat. Azt mondanánk ma, hogy memória zavarral küzdöttek, és ez egy olyan memória zavar volt, amit gyógyszerrel nem lehetne kezelni. Elfelejtették, amit az Isten nekik megmutatott. Amit az Isten látni engedett, így írta a Zsoltáros, látni engedte nekik a csodákat, és megfeledkeztek erről. És valóban így van, alig keltek át a tengeren, már Egyiptomot emlegették, ahol a kihagyó emlékeik szerint húsos fazekak mellett ültek, és nagyokat ettek, és megfeledkeztek arról, hogy Egyiptom egyáltalán nem erről szólt. Ez egy alávetettségről, egy szolgai állapotról szólt, egy röközkötésről, egy fogságról, nem a jó kajálásokról. Nem arról, hogy ott dőzsölés volt. Nem arról szólt, hogy ez egy micsoda áldást jelentett nekünk, a népnek. A Zsoltáros tanítása szerint erre a feledékenységre nem gyógyszerek kellenek, hanem megadja az isteni orvosságot, ami tulajdonképpen a folyamatos bizonyságtétel. Azt mondja a Zsoltáros, hogy ne titkoljuk el, ne titkoljátok el, hanem beszéljétek el a fiaitoknak, a következő nemzedéknek az Úr dicső tetteit, a csodákat, amelyeket láthattatok, amelyeket véghez vitt közöttetek, sőt, ez egyenesen parancsként is elhangzik. A mindenség Istene megparancsolja, hogy adjátok tovább az utódoknak, amit átéltetek, megtapasztaltatok. És ez a továbbadás, ez a tanítás, az utódoknak a tanítása, vagy mondhatjuk ez a gyülekezetben való továbbadás is, a bizonyságtétel, amit mi magunk is gyakorlunk, akár gyülekezeti, vagy kisebb körökben, házi csoportokban. Ez azt jelenti, hogy egyúttal az életem részévé is teszem, mint egy tananyaggá teszem az életemben azt, amit az Úr velem megcselekszik. Egy tananyaggá, egy olyan részé, ami mellett nem lehet elmenni, amit nem lehet elfelejteni, hanem benne kell létezni. A tanároknak is ez a céljuk az iskolában. Nem egyszerűen azt szeretnék elérni, hogy a diákok rögzítsék, megjegyezzék egy hétig, hanem legyen az élete részévé annak a diáknak. Hát ez egy nagy küszködés, mert az a sok minden, amit meg szeretnének tanítani, ez lehetetlen, hogy ez mind az életünk részévé váljon, és én is nagyon Boldog voltam, amikor megszabadultam a kémiától és a matematikától, hogy nem kell az életem részévé tennem ezeket a tudásokat. Éppen elég más tudások is vannak. Az Isten, amikor azt mondja, hogy tanítsátok az utódokat, tanítsátok egymást, akkor azt szeretné, hogy az életünk részévé váljanak azok a csodák, azok a megtapasztalások, átélések, amiket ő megadott, amivel megajándékozott minket. A kivonulók és a csodát tapasztalók egy memóriazavarral küzdöttek, és ezen nem segítenek a gyógyszerek. Ez egy lelkiségi kérdés sokkal inkább. Egy lelki beállítódásnak a kérdése, tudok-e arra emlékezni, amit az Úr velem cselekedett? Amit az Úr velem cselekszik? Részévé válik az életemnek, amin átmentem, amit véghez vitt, vagy megtörtént, elfelejtem, a hátam mögött hagyom, természetesnek veszem, vagy pedig beépítem az életembe. A mai kérdése a Biblia Istenének felénk, milyen a mi szívünk, tudunk emlékezni a csodákra, és hogy éljük meg a hűséget? Mivel szemben vagyunk dacosak? Mivel szemben vagyunk álhatatlanok? És mi az, amit már nem viselünk el, amivel szemben mi is lázadozunk, ahogy a nép tette? Feledékenyek voltak és lázadoztak. Azt szoktuk mondani, hogy lázadó természete az különösen a tinédzsereknek van, a tizenéveseknek van. Akinek van tizenéves gyermek, az erről biztos sokat tudna mesélni, meg a fiatalok is, hogy ők olyan így gondolják-e, hogy ők lázadók-e. Akik megkérdőjelezik a tekintélyelvűséget, megkérdőjelezik a tekintélyelvű gondolkodást, a dolgokat nem azért akarják elfogadni, mert egy tekintélyes valaki azt mondta, mert a tanár, akinek van egy tekintélye, vagy a szülő, akinek van egy tekintélye, vagy a lelkész azt mondta, hanem azt ő szeretné végig gondolni, és az ő döntéseként szeretne amellett dönteni. Ő akarja úgy gondolni. Ő szeretne amellett dönteni, beleegyezni, elfogadni. Én azt gondolom, hogy a fiatalokkal való beszélgetésektől, akár a tabu döntögető beszélgetésektől nem kell félni, nyitottnak kell lenni. Ez egy nagyon jó irány, hogyha valaki a saját gondolataival szeretné tenni másoknak a gondolatait, és nem azért fogadja el, mert egy tekintély mondta. Ő szeretne mellette dönteni, nagyon jókat szoktunk péntekenként is beszélgetni. Vegyük komolyan a tizenévesek kérdéseit. Meg lehet az ő témáikat is komolyan vitatni. Már csak azért is érdemes ezt ebbe az irányba elindulnunk, mert a fiatalok egyre korábban hozzák meg az élet fontos döntéseit. Egyre fiatalabb korban hoznak életre szóló döntéseket. Akár már ilyen tizenéves tinédzserként ráállítják az életüket egy pályára. A megkérdőjelezés azonban nem csak a tizenéveseknek a szokása, ha jól belegondolunk, akkor tényleg azt látjuk, hogy ez egy alapvető emberi vonás. Ilyen az emberi természetünk, ahogy Zsolti is utalt erre. Mindig van egy újabb kérdése az embernek. Mindig többre vágyunk, mindig többet akarunk. Bennünk van ez a többet akarás, ami egy kicsit ilyen lázadás is. Az ember nyughatatlan, többre vágyó, többet akaró természet, és egy jó kérdés, hogy ezt mikor nevezhetjük már lázadásnak. Én három kérdéssel szeretnék most még foglalkozni, elétek hozni. Nézzük meg először is, hogy az ember mi ellen szokott lázadni, lázadozni. Aztán vizsgáljuk meg, hogy az Isten erre hogyan reagál az ember lázadására, mit válaszol a lázadó embernek, és harmadszor nézzük meg, hogy Jézus tanítványainak hogyan kellene a lázadáshoz, a lázadó természethez viszonyulnia. Hát először is, mi ellen lázad az ember? Ez a történet, amit most Mózes könyvéből olvastunk, ez mintegy 4000 éve játszódott le a Színpusztában, és ennek a zúgolódásnak a gyökere az étel volt. Nincs hús, nincs kenyér. kiosztatok ide minket a pusztába, és itt fogunk ilyen halni. Ezt már elmondták a nagy átkelés előtt is, kiosztatok minket ide meghalni. Nincs víz, nincs étel, egy fejezettel hátrébb. Most a 16. fejezetből olvastunk. Ha a 15. fejezetet megnézitek, ott a víz volt a probléma. A víz, amit találtak, az keserű volt, akkor a víz miatt kezdődött egy zúgolódás. Az ember természetesen ma is panaszkodik, hogyha nincs mit enni, inni, ha nem tudok mit adni a gyermekemnek, nem tudok mit adni a beteg szülőknek. Ezek alapvető emberi szükségletek. Ezekre mondjuk azt, hogy egzisztenciális szükségletek. A legelemibb problémák ezek, amelyek leginkább megráznak minket. Nem tudom, mennyire hallottatok róla. Az afrikai kontinensnek a szarván, Szomáliában, Etiópiában, Kenyában, ebben a három egymással szomszédos országban milliók éheznek. 60 éve nem látott szárazság nehezíti meg a helyzetet. Évek óta nem esett az eső. Évek óta. Nem terem a föld semmit. Elpusztulnak az állatok is. A becslések szerint körülbelül akkor a lakosság került életveszélybe, mint amennyien Magyarországon élnek, 10 millió ember. Panasz és zúgolódás. Biztos, hogy hangzik ezek között, a milliók között is. Nyilván százezreknek jut eszébe naponként, hogy miért van ez, miért sújtja őket ez, a katasztrófa. És lehet, hogy itt Európában is sokaknak csak az jut eszébe, hogy Isten ezt miért engedi meg. Sőt, talán számon is kérik sokan Istent, hogy lehet ilyen gonosz, hogy lehet ilyen figyelmetlen, hogy lehet ilyen gondatlan. Én azt hiszem, és az a meggyőződésem, hogy az egy nagy gond, amikor csak itt megállunk az Istennek a számon kérésén. Ha csak a zúgolódás, csak a panasz, csak a lázadás marad, nekünk itt európai keresztényeknek éppen az lenne a feladata, hogy ne lázadjunk, hanem legyünk az Istennek a kinyújtott keze. Legyünk az Isten keze, aki fűrjet és mannát ad a rászorulók felé. És ez természetesen nem csak Afrika felé egy feladatunk, hanem itt a rászoruló testvérnek, a rászoruló barátnak, a rászoruló szomszédnak, Jézus tanítványainak az a küldetése, hogy észrevegye azokat, akik mannára éhesek, vagy fűre éhesek. De persze nem csak a mindennapi kenyér az, ami miatt az ember lázad, lázunk, panaszkodik, zúgolódunk a körülményeink miatt, panaszkodunk a munkahely, az iskola, a főnök, a tanár, a politika, a városvezetés miatt, szídjuk a közlekedést, és ha nincs mit szídni, akkor szídjuk az időjárást. Tehát ez egy ilyen alapvető beállítódás, valami miatt mindig tudunk szitkozódni, panaszkodni, zúgolódni. Mindenben képesek vagyunk elégedetlenkedni, és a dolog viszont ott válik igazán elgondolkodtatóvá, hogyha az ember végig gondolja, hogy valójában mi ellen is lázunk. Mi ellen, ki ellen. És nagyon, nagyon szép ez a történet. Mózes leleplezi ebben a történetben a lázongókat, a hangadókat. Oda jönnek Mózeshez és Áronhoz, hogy miért hoztatok ki minket. Számon kérik ezt a két férfit, miért akartok minket éhhalára juttatni. És Mózesnek sikerül nagyon élesen, nagyon pontosan, világosan ezeket az embereket felébreszteni. És ráébreszteni arra, hogy valójában nem velem van bajotok, nem Mózessel és nem Áronnal, nem nektek az Istennel van bajotok. Azt mondja Mózes, mik vagyunk mi? Nem mi osztunk ki benneteket a fogságból, hanem az Isten. És ráadásul a saját lábatokon jöttetek. Ez egy óriási félreértése volt a kérdezőknek, és erre az ébresztésre van nekünk is szükségünk, amikor a panasz, a zúgolódás, a lázongás elhagyja a szánkat, akkor valójában nem a körülmények ellen kelünk fel, hanem az ellen, aki a körülményeinket rendezi, aki a körülményeinknek az ura, akkor az Istennel van gondunk, és ennek a tudatosítására van szükség újra meg újra. Ha a körülményekkel problémánk van, akkor egyenesen Istenhez forduljunk, egyenesen Istent keressük, ne az embereket kezdjük el hibáztatni, hanem kérdezzük Istent. Mózes ezt teszi, oda irányítja az elégedetlenkedők figyelmét Istenhez. Ez egy nagyon fontos nézőpontváltás, nézőpontváltozás, erre lenne valójában mindig szükség, az egyenes Istenhez forduláshoz. És hogyha megnézzük Jézusnak az egész földi útját, folyamatosan ezt látjuk, hogy erre a fókuszváltozásra irányítja, hívja el az embert. Ne erre figyeljetek csak, hanem az Isten szemszögéből nézzétek meg a helyzeteteket. Az ember lázad, és minden ellenképesek vagyunk lázadni. Nézzük meg, hogy az Isten hogyan válaszol. Hogyan fogadja az ember lázadását. Nagyon döbbenetes számomra, ahogy ez a történet megoldódik. Az ugolódásra ugyanis az Isten nem azt mondja, hogy mit képzeltek. Nem azt mondja, hogy tessék elhallgatni, hogy meritek. Ez a kiszabadító, kivezető Isten jól látja, hogy ennek a kiabálásnak, ennek a hangoskodásnak, zúgulódásnak a mélyén ugyanaz van, mint a Vörös-tengeri átkelés előtt a félelem. Ez a mély, ez az érzés húzódik itt a háttérben. Ezek az emberek félnek, félelemből elkezdenek kiabálni, elkezdenek lázadozni, éhesek. És itt megint egy pillanatra álljunk meg, ahogy lázadni és zúgulódni az ember minden ellen képes, úgy az éhség is egy hasonló tulajdonság, az ember tele van éhséggel. Nagyon sok mindenre tudunk éhesek lenni, nem csak a testi javakra, hanem lelki javakra, szellemi javakra is. Rengeteg éhségünk, rengeteg szomjúságunk van. Mivel töltjük ezeket be? Az elmúlt héten hallottam egy ismerősömről, aki a betegsége idején az agykontrollhoz fordult. Nem nagyon ismertem ezt az agykontroll dolgot. Az interneten megnéztem, hogy milyen kínálatok vannak. Tanfolyamokat ajánlanak. Sorsfordító tanfolyam például. Lehet sorsot fordítani tanfolyam útján, vagy van egy ilyen tanfolyam, hogy sikerkód. Sikereket elérni egy-egy ilyen tanfolyammal, vagy hát erre próbálnak minket beállítani. A nagyon sokféle éhség van az emberben. És az egyik ilyen éhség, amikor az ember beteg lesz, megbetegedik, mivel kezdünk ilyenkor töltekezni, mivel kezdünk ilyenkor próbálkozni, megoldani a betegségünket. Elmegyünk egy ilyen sorsfordító tanfolyamra, vagy befizetünk egy sikerkód tanfolyamra. Mózes azt mondja, Istenhez forduljatok. A hiányainkkal, az éhségeinkkel, a szomjúságunkkal keressük az Urat, aki hívja a megfáradtakat, szomjas szívűeket, és megnyugvást ad nekünk, megújulást ad, és érkezik, mint a harmatos manna. És olyan csoda, olyan felfoghatatlan, hogy Isten nem utasítja el őket, zúgolódnak és lázadnak. Mózes Istenhez irányítja őket, és Isten pedig kegyelmet ad. És kegyelmes lesz, és ad nekik harmatos mannát. Először nem is értik, hogy az micsoda. Talán így gondoskodik az Úr sokszor rólunk is. Nem így várjuk, nem értjük, nem így gondoltuk. De az Isten ad. Még tart a kegyelem ideje, még tart az üdvösség napja, és ez a szerető Isten, ez betölti az életünk hiányait. És ad nekünk kegyelmes válaszokat. A lázadó embernek, aki mindennel szemben képes lázadni. És nézzük meg harmadszor, hogy Jézus tanítványai hogyan viszonyulnak, hogyan viszonyuljanak a lázadó természethez. Ha Krisztus tanítványai vagyunk, az előbbiekben már tettünk erre egy megjegyzést, először is nekünk nem ez a feladatunk. Nem ez a küldetésünk, a mi megbízatásunk, hogy legyünk az Isten kinyújtott keze, az Isten szavának a továbbadói, egy olyan világban, ahol, ami tele van forrongással, tele van elégedetlenséggel, tele van a félelemből való panasszal, zúgással, nekünk kell a jó hír embereinek lenni. Istent mi is kérdezhetjük, fiataloknak újra meg újra elmondom, megbeszéljük, mindig lesznek és mindig maradnak kérdéseink. Nem leszünk soha olyan bölcsek, hogy minden kérdésre tudnánk a választ. Mindig maradnak kérdéseink, de mindig mi leszünk azok, akik elhívott tanítványok, akik a jó hírnek a továbbadói kell, hogy legyünk. A másodszor a mi elhivatásunk, hogy mi ne ragadjunk le a testi kenyérnél. Ne csak a testiekre gondoljunk, a testi javakra, anyagi javakra, hanem arra a mennyei kenyérre emeljük a szemünket, amely a mennyből érkezett. Az 5000 ember megvendégelése után Jézus rögtön megteszi ezt a felhívást, figyelmeztetést. Ne csak erre gondoljatok, amit most kaptatok és elfogyasztottatok, hanem a mennyei kenyérre. Én vagyok a mennyei kenyér, amely leszálltam hozzátok. A legszomorúbb dolgok közé tartozik, amikor a keresztények is beállnak a zúgolódók, a panaszkodók sorába, és mi is csak idáig látjuk a világot, és nem látunk tovább. Nekünk nem ez a dolgunk, mi álljunk oda Isten elé, térdeljünk rá a kereszt alá minden tervünkkel, minden nehézségünkkel, szomjunkkal, és keressük a kereszt alatt a betöltekezést, keressük ott a megoldásokat. És a tanítványok harmadik feladata, amit Pál megfogalmaz a Filippi gyülekezet számára, az az, hogy nem csak az adatot meg Krisztusért, hogy higgyetek bennem, hanem az is, hogy szenvedjetek érte. Nem csak a hitet kaptuk, ami a legnagyszerűbb, legfontosabb lelki ajándék. Nem csak a hitet kaptuk, hanem azt, hogy mellette ki is tartsunk. Azt, hogy érte szenvedjünk is, hogy őt fel is vállaljuk. Hogy mellette hűségesek maradjunk, hogy el is kötelezzük magunkat minden körülmények között. Testvérek, a felvállalás és a hűség ma nem éppen divatos szavak, ezeket ma kerüli az ember, pedig a hit mellé ez oda tartozik. Talán a sátánnak az egyik legnagyobb ravassága az, hogy ezeket a fogalmakat elbizonytalanította, hogy az ember nem tudja, nem akarja, nem szereti magát elkötelezni. Az Isten pont a hűséget várja. Ad hitet, de kéri, szeretné, várja mellé a hűséget is, a kitartást, a felvállalást, az elkötelezést. Ne csak higgy, és ez tulajdonképpen ezt is jelenti, hanem cselekedj is. Ne csak hitben legyél tanítvány, hanem cselekvő tanítvány legyél, aki felvállalja a gyakorlatban is ezt a szövetséget, felvállalja ezt a családot, az Isten családját, kötelezd el magad az Isten családja mellett. Akár itt ma is dönthetsz, dönthetünk, lehet, hogy neked is ilyen lázadó természeted van, amivel küszködsz, és képes vagy te is mindennel és mindenben hadakozni, és küszködsz is magaddal ezért, embereket hibáztatsz, de ne az embereket hibáztasd, hanem fordulj oda Isten felé, nézz fel őrá, és hozd meg a döntésedet. Legyél te is tanítvány, akinek megadatott a hit, és megadatott a felvállalás is, az elköteleződés Krisztus mellett, akár a szenvedés árán is. Isten áldja meg a döntéseteket, a döntésünket, és adjon bátorságot, hogy ez is egy bátor lépés legyen, hogy tudjunk ilyen tanítványok lenni, akik felvállalják akár a szenvedés árán is a Jézushoz tartozást, a tanítványságot. Amen.